A politikai képviselet válságban van, a politikai elit egyre inkább elszakad az állampolgároknak az igényeitől, vágyaitól, ugye ezzel kapcsolatban látunk olyan jelenségeket is, mint például a populizmusnak a térnyerése, előttörése, tehát ennek azért empirikus megerősítése is van, hogy valóban van egy távolodás a politikusok és az állampolgárok között, tehát a politikai elitnek a képviseleti szerepe sok tekintetben megkérdőjeleződik.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és nézőket. Ez itt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Mai vendégünk Bene Márton, a Hunren Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóprofesszora, az ELTE adjunktusa. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm a kívást.
Egy új kutatásotok indult a Tudományos Akadémia egyik kutatóközpontján belül. Mondanál néhány szót erről. Nagyon izgalmas a téma, a közösségi média és a politika változása ennek hatására.
Tavaly decemberben indult el ez a kutatás, ez az MTA lendület programjának támogatásával indult el, ami nagyjából arról szól, hogy olyan kutatócsoportokat hozzunk létre, amelyek valami kurráns és nemzetközileg és érdeklődésre számot tartó témával foglalkozzon. Az én pályázatom az a közösségi média politikai képviseletre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kutatásokra épülő kutatócsoportról szólt, és erre kaptunk támogatást. Úgyhogy ez a kutatás decemberben indult, még az elején vagyunk, de azért magának a kutatásnak elég sok előzménye van, mert már elég régóta foglalkozok én is, meg a kutatócsoport tagjai is hasonló témákkal, és most ebben a kutatásban szeretnénk ezt kifejezetten a politikai képviselet szempontjából kicsit jobban megvizsgálni, hogy milyen szerepet játszik ma a közösségi média politikában.
Miért van szükség erre? Részben látjuk, hogy miért lehet erre szükség, de tudományos szempontból miért van erre szükség, hogy vizsgáljátok?
Hát itt két dologról van szó, egyrészt a politikai képviselet kérdéséről, másrészt a közösségi média kérdéséről. Ugye a közösségi média azért az elmúlt években nagyon fontos szerepet játszik a politikában, a politikai kommunikáció működésében, ugye erre számos példát lehetne mondani a közelmúltból. A politikai képviselet meg azért érdekelt bennünket, mert már régóta folyik arról egy tudományos diskurzus, illetve közéleti diskurzus is egyébként, hogy a politikai képviselet válságban van, a politikai elit egyre inkább elszakad az állampolgároknak az igényeitől, vágyaitól, ugye ezzel kapcsolatban látunk olyan jelenségeket is, mint például a populizmusnak a térnyerése, előttörése, tehát ennek azért empirikus megerősítése is van, hogy valóban van egy távolodás a politikusok és az állampolgárok között, tehát a politikai elitnek a képviseleti szerepe sok tekintetben megkérdőjeleződik. És arra vagyunk kíváncsiak ebben a kutatásban, hogy ebben hoz-e valamilyen változást a közösségi média, és ha igen, akkor milyen irányban. Mert ugyanakkor azt látjuk, hogy a közösségi médiában, tehát azáltal, hogy a politikai folyamatok egyre inkább áttevődnek a közösségi média platformokra, sokkal direktebb, közvetlenebb kapcsolat van politikai szereplők és állampolgárok között. Tehát elvégbe várhatnánk azt, hogy ez erősíti a képviseleti kapcsolatot. Már csak azért is, mert azt is látjuk a közösségi médiában, hogy itt a politikusok sokkal inkább reaktívak az állampolgárok igényeire, tehát még amikor a hagyományos professzionális médián keresztül folyt a politikai kommunikáció, a politikai szereplők elsősorban arra törekedtek, hogy az állampolgároknak a gondolkodására, érzelmeire gyakoroljanak hatást. Tehát azért kommunikáltak, hogy arról a média beszámoljon, és az, aki ezt passzív módon befogadja egy újságon keresztül, tévénézésen keresztül, ő neki a gondolkodását vagy az érzelmeit formálják. A közösségi médiában viszont nem csak erről van szó, ott ugye arról is szó van, hogy ahhoz, hogy láthatóságra tegyenek szert a politikai szereplők, olyan kommunikációt kell folytatni, amiről az emberek egymás között beszélni akarnak, tehát reagálnak rá, mert ugye ez az a mechanizmus, amin keresztül tudnak terjedni az üzenetek.
De mégis azért egy kicsit ezek is érzelemre ható posztok, tehát mégis megmaradt az a része, igaz?
Igen, tehát ez mindenképpen fontos, már csak azért is, mert az emberek olyan dolgokról szeretnek beszélni, amelyek érzelmileg hatnak rájuk. De mégis van egy változás, hogy nem a passzív befogadóra akarnak csak hatást gyakorolni, hanem az állampolgárokat aktivitásra akarják késztetni, azáltal, hogy igazodnak az ő kommunikációs elvárásaikhoz. Ezt egyébként az elmúlt években szerintem elég jól lehet látni, hogy hogyan változott át a politikának a beszédmódja. Tehát, hogyha elképzeljük akár nemzetközileg, akár itthon, hogy hogyan beszélnek a politikai szereplők politikáról, az egyre inkább hasonló ahhoz, ahogy az állampolgárok beszélnek politikáról. Hasonló nyelvezet, hasonló témák. Ha összehasonlítjuk ezt mondjuk egy 20-25 évvel ezelőtti médiadiskurzushoz, az eléggé nagy különbségeket érzékelhetünk.
És akkor most talán a kutatás végén kicsit megtudunk arról, hogy ez hogyan befolyásolt azt, hogy az állampolgárok valós érdekei jobban képviseletre kerülnek a politikusok munkájában? Tehát valahol...
Ez egy nagyon fontos kérdésünk. Tehát azt gondoljuk, hogy igen, van valamiféle csúnya szóval mondva responsivitás, tehát a politikusok responsívak a választóknak bizonyos igényeire, a közösségi média miatt, mert ugye csak az, annak segítségével szerezhetnek láthatóságot. Viszont ez egy fontos kérdés, hogy ez mennyire lényegi responszivitás, mennyire valódi, valóban hallják meg a választók igényeit, vagy ez csak egy látszat. Itt arra gondolok elsősorban, hogy előfordulhat, hogy alapvetően bizonyos stíluselemekben, vagy bizonyos fontos témák tekintetében van egy igazodás az állampolgári igényekhez, míg egyébként más területeken az állampolgári preferenciák nem csatornázódnak be. Tehát ez azt jelenti, hogy bizonyos témák kapcsán kielégítődnek az állampolgári igények, és amögött viszont ugyanúgy nem kell responszívnak lenni a válaszok igényére. Tehát ez a responszivitás, ez valójában csak egy látszat, ami felszínes dolgokban nyilvánul meg, vagy valóban van egy olyan folyamat, ami által a választóknak a preferenciái sokkal inkább bekapcsolódnak a politikai folyamatban, mert ezáltal tud láthatóságra szert tenni a politikai szereplő.
És erről tudnie már bármit? Tehát, hogy mennyire tiszta lappal indul a kutatás, vagy vannak nyilván feltételezéseik, hogy hogyan működik ez, vagy annyira új még a közösségi média, hogy kevés az ismert részlete ennek?
Szerencsére most már azért elég sok kutatás van, úgy általában a közösségi média kapcsán is, és néhány kutatás már van ezzel a responszivitás kérdéssel kapcsolatban is. Ez utóbbival kapcsolatban nincsen túl sok, de azt azért néhány kutatás már megmutatta, hogy valóban van egyfajta igazodás a politikai szereplők részéről a választói, de inkább a követői igényeihez. Tehát ezt olyan kutatások mutatják meg, amelyek mondjuk időben nézik azt, hogy a politikai, hogy az állampolgárok milyen típusú tartalmakra reagálnak a politikusok oldalain, és hogy aztán időben tényleg van egy igazodás, hogy a politikus egyre inkább olyan tartalmakat tesz közzé. Tehát például Magyarországon is megfigyelhető trend, hogy a 2010-es évek első felében, vagy a 2014-ben, azért a politikusok azok viszonylag óckodtak az erőteljesen érzelmi kommunikációtól a közösségi médiában. Tehát, ha valaki megnézi a 2014-es kampányt, akkor azt látja, hogy viszonylag egy neutrális kommunikáció jellemezte a politikai szereplőket, nagyon alacsony volt a negatív, de akár a pozitív tartalmak aránya, és inkább csak beszámoltak a kampánytevékenységekről. Viszont akkor láttuk az eredményekből, hogy ez a kevés negatív poszt az, ami nagyon sikeres és nagyon tud terjedni. És aztán a 2018-as választásban már láttuk is, hogy emelkedett ez az érzelmi kommunikáció.
Bocsánat, hogy úgy negatív, hogy valakiről negatívat állító? Mm-hmm.
Igen, mm-hmm. Igen.
Tehát egy ilyen politikai ellenfélről szóló.
A támadások. De ugye általában kritika is, tehát általában kritika is népszerű, és a politikusok ezt tapasztalták, hogy ezek a posztok tudnak nagyobbat menni, és ezért volt egy fajta elmozdulás ebbe az irányba. De ezt nemzetközi kutatások is bemutatták, hogyha bizonyos témákra láthatóan fogékonyabbak, a reakciók alapján fogékonyabbak a követők, akkor a politikusok egyre inkább foglalkoznak azokkal a témákkal.
Hát ugye ezt tapasztaljuk is, hogy a politikai kommunikáció sokszor olyan témákra, ezt a hétköznapi ember is látja, ugye például a kormány kommunikációjában is sokszor, hogy nagyon beletalál arra, amire vannak vevők. És hogy azt nézik-e, vagy néztétek-e, hogy ez a közösségi médiában való megjelenése, reagálása egy politikusnak a választókat érdeklő ügyekre, ez mennyire merül ki abban, hogy mondjuk oda megy a lakossági fórumra, ahol kavicsbányát akarnak nyitni, én ilyet láttam, megmutatja magát, ott marad 5 percig az elején, és azt mondja, hogy hú, de fontos, mindenben támogatom, oda fekszem az úttestre, ha jönnek a bontógépek, vagy pedig valós, tehát ezt is néztétek, vagy nézitek, hogy valós cselekedetbe fordul ez, vagy pedig marad a politikai kommunikáció szintjén?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ez az, amit eddig nem néztünk, viszont ebben a kutatásban ez kifejezetten egy fontos irány lenne. Eddig a legtöbb kutatás, illetve az összes kutatás, amit én ismerek a közösségi médiával kapcsolatban, az mind a közösségi médián belül nézte a hatásokat. Viszont mi ezzel akarunk azzal a részével is foglalkozni, hogy vajon ezek a közösségi médiában lezajló responsivitás vagy igazodás az állampolgári igényekhez, ez aztán később valódi politikai cselekvésekben is leképeződik-e. Tehát például, hogyha egy politikus oldalán azt tapasztalja, hogy bizonyos téma fontos az ő követői számára, akkor nem csak arról posztol többet a későbbiekben, hanem mondjuk a parlamenti aktivitásában is megnyilvánul ezt, tehát a parlamentben is több kérdést tesz föl abban az adott témában, vagy jobban előtérbe állítja azt az adott témát. Tehát valóban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy megmarad-e ez az igazodás csak a kommunikáció szintjén, és csak ott történik meg, vagy valódi politikai cselekvésben is.
De gondolom idő lesz arra, vagy egy időbe fog telni, még ezt évekbe talán, vagy mennyi idő, amíg ezt meg lehet látni valamennyire, hogy működik.
Igen.
Hogy tervezitek?
Hát kellenek ugye adatok. Szerencsére ezzel viszonylag jól állunk, mert ezeknek egy jelentős része nyers formában könnyen elérhető számunkra, tehát hogyha arra gondolunk, hogy a közösségi média elmúlt 15 évének az összes politikusi tartalma az archiválva van, rögzítve van, ezek hozzáférhetőek, és hasonlóan például a parlamenti tevékenységgel kapcsolatban is rendelkezésre állnak adatforrások.
Hol van még archiválva a parlamenti rendszeren kívül
mások? Tudomásom szerint vannak olyan szintén kutatócsoportok, amelyek ezeket archiválják, sőt, fel is dolgozzák. Tehát például a Hurrán Társadalomtudományi Kutatóközpontjában működik egy másik MTA rendület által támogatott kutatócsoport is, ami kifejezetten ezzel foglalkozik, Sebők Miklós vezetésével, vagy ezzel is foglalkozik, hogy a közpolitikai, illetve a parlamenti tartalmakat ne is csak archiválják, hanem annak már valami fajta feldolgozása és hozzáférhetővé tétele is megtörténjen, úgyhogy ezeket is szeretnénk használni. Tehát igazából az a nagy kérdés, hogy ezek most viszonylag nyers formában lévő adatok, ami itt egy időigényes dolog, hogy ennek a feldolgozása megtörténjen, főleg automatizált módszerekkel lehet, például automatizált módszerekkel meg lehet mutatni egyes posztokra, hogy azok milyen közpolitikai témával, szakpolitikai témával foglalkoznak, és aztán ugyanezt meg lehet nézni a parlamenti felszólalásokban, sem milyen szakpolitikai témákkal, és aztán utána ezt egymásra lehet vetíteni, hogy az időben valóban fölrajzolódik egy ilyen folyamat, hogy először az állampolgárok igényt mutatnak egy bizonyos téma iránt, utána a politikusok egyre inkább arra a témára fordulnak rá, és aztán utána ez valódi cselekvésbe is megnyilvánul-e.
Ez nagyon tanulságos lesz a választóknak is, meg szerintem a politikusoknak is, hogyha elkészül. És szeretnék kérdezni hétköznapi részleteket a politikusok közösségi média használatáról, illetve a választók közösségi média fogyasztásáról a politikai témák tekintetében, hogy néhány kutatást megnéztem, amik nem tudom mennyire voltak megbízhatóak, ezért inkább csak kérdést merítek ezekből. Az egyikben azt olvastam, hogy például a Facebook nagyon sokak, fiatalok által is használt, annak ellenére, hogy a korábbi feltételezések szerint ők ugye kivonultak, ez a 30 évesig terjedő korosztály, hogy hogyan látjátok, mik a jelenlegi politikusoknak a legnépszerűbb platformjai, illetve a politikát fogyasztóknak mik a legnépszerűbb platformjai.
Igen, Magyarországon a Facebook az nagyon-nagyon sokáig nagyon erősen tartotta és tartja is magát egyébként. Tehát egészen a 2022-es kampány, igazából a közösségi média kampány, az nagy részt egy platformú kampány volt. Tehát hiába voltak más platformok is, és például a Twitter hiába volt nagyon népszerű más országokban, mi nálunk szinte csak a Facebook. Szerintem 2018-ban már valamennyire felbukkant az Instagram, de azért ott is még csak a Facebook volt releváns, és 2022 volt az, amikor a Facebook mellett már azért az Instagram is tényező volt, és a TikTok elkezdett megjelenni, de azért még viszonylag kevés politikai szereplő próbálkozott velük. Itt valóban egy fontos kérdés, hogy mi az, amit amiben a politika jobban megjelenik, és mi az, amit a választók használnak. Ugye van egy olyan kívás, most jelenleg valóban inkább egy több platformú valóságban élünk, az Instagram és a TikTok az a hétköznapi közösségi média használatban biztos, hogy nagyon nagy szerepet játszik, és a politikusok is most már azért mind a hármon igyekeznek aktívan jelen lenni. Viszont amiben egy nagy különbség van, hogy azért a politikának a megjelenési lehetőségei azért eltérnek a három platformon, és annak még továbbra is leginkább a Facebook kedvez egyébként. Tehát hogy az Instagram és a TikTok is sokkal vizuálisabb platform, tehát a szöveges üzeneteknek sokkal korlátozottabb helye van, ami bizonyos szempontból okozhat problémát a politikai kommunikáció szempontjából, természetesen vizuálisan is sok mindent el lehet mondani, de azért sok esetben szükség van tartalmi érvekre ahhoz, hogy meggyőző legyen egy politikai szereplő, aminek még a videóközpontú TikToknál azért megvannak a lehetőségei, mert el tudja mondani a politikai szereplő. Az Instagramnál, hogyha képek az állóképes tartalmakra fókuszál, ami azért mégiscsak még most is ott azért domináns a videós tartalmakhoz képest, ez azért már jóval korlátozottabb. A másik korlát az meg az algoritmus, tehát máshogy működnek ezek a platformok a normák és az algoritmus szintjén is. Tehát a TikTok az, ami leginkább egy tartalomajánlási mechanizmuson alapszik, tehát hogy a közösségi médiában van egy ilyen nagy változás, hogy még a 2010-es években alapvetően egy ilyen társashálózati jellegű közösségi média használat dominált. Tehát leginkább azokat a tartalmakat láttuk, akiket saját személyes ismerőseink tettek közzé, mi választottuk ki, akiket követünk, a saját ismerőseinkkel voltunk, létesítettünk kapcsolatok, és azokat a tartalmakat láttuk. Ugye ez az, amit a TikTok jelentősen megváltoztatott, mert ott is lehet persze követni szereplőket, de alapvetően, hogyha valaki fölmegy a TikTok platformjára, akkor ajánlott tartalmakat lát, amiket lehet,
hogy
nem is
követ. Tehát ott nincs ilyen, hogy én nem használom a TikTokot, vagyis csak alkalomszerűen, és akkor ezek szerint ott nincs ilyen, hogy a felhasználó választ kedvenc listát?
Van lehetőség arra is, tehát van egy, tehát hogy a TikTokra, hogyha belépünk, akkor két felület közül választhatunk. Az alapértelmezett felület, amit látunk, az ajánlott tartalmak, ahol megjelentnek követett tartalmak is, de nagyon sok olyan, akiket nem követünk, és hogyha akarunk, akkor ráválthatunk egy olyan feedre is, egy olyan felületre is, ami csak a követett tartalmakat mutatja. Ez érdekes kérdés, hogy melyiket használják többet a felhasználók, de én azt gyanítom, hogy csak a simán ajánlott tartalmakat. És ennek ugye az a politika szempontjából a nehézsége, a közösségi média, a politikai kommunikációnak mindig az volt a legnagyobb előnye, vagy hatékonyság a más módszerekkel szemben, hogy ott nagyon hatékonyan el lehetett érni a politika iránt kevésbé érdeklődő, kevésbé elkötelezett választókat, akik pedig nagyon fontosak, mert ezeknek egy jelentős része elmegy szavazni, viszont ők azok, akik a leginkább meggyőzhető a politikai üzenetek által. Ha viszont már egy algoritmus által sokkal erősebben szűrt felületről beszélünk, akkor sokkal inkább az egyéni érdeklődés alapján jeleníti meg a tartalmakat. Tehát a politikai tartalmakat azokra fogja megjeleníteni, akik már aktívak politikailag, tehát sokkal nehezebb elérni a politikailag nem érdeklődő embereket. És azt is hozzá kell tenni, hogy persze a TikTok sikere miatt az összes többi platform jelentős mértékben indult ebbe az irányba. Tehát most, hogyha valaki megnyitja a Facebookot, ott is látja, hogy rengeteg olyan tartalom jön szembe, amit nem követ, nem kért, csak az algoritmus kiajánlja neki. De még mindig azért a Facebookon van szerintem a legnagyobb lehetőség egy politikai szereplőnek egy széles heterogén társadalmi közeget elérni, benne olyanokat is, akik a politika iránt nem érdeklődnek, és mondjuk még nem elkötelezettek, tehát ez még mindenképpen azért a Facebookot egy kiemelt platformát teszi a politikai kommunikáció szempontjából.
Egy apró részletre rákérdeznék, az Instagram kapcsán mondtad azt, hogy ugye nehezebb szöveges üzenetet is eljuttatni, és ugye a politikai üzenetek egy része igényelni a szöveges magyarázatot is, viszont ennek ellentmondani látszik például a plakátkampány, ahol egy mondattal, néha egy-egy szóval, vagy milyen sikeresen a kormánynak sikerült az üzeneteit eljuttatni a nagyon sok választóhoz, Brüsszel kapcsán, vagy Soros György kapcsán, és hogy ez nem működik akkor az Instagramon annyira?
Részben persze ez is működhet, meg ennek is van jelentősége, de azt is látni kell, hogy egészen más hatásmechanizmusra játszanak a plakátkampányszerű kommunikációk, és az nem fed le mindent, ami a politikai kommunikáció szempontjából fontos. Amire én gondolok, hogy alapvetően az ilyen plakátkampányok, ezek sokkal inkább valami fajta tudattalan hatást próbálnak elérni. A választóknál azt akarják, hogy bizonyos asszociációk beleépüljenek a gondolkodásnak a legmélyebb rétegeibe. Tehát ugye ez, ahogy egyébként a reklámok is működnek, nem azért reklámoznak egy terméket, mert feltétlenül kognitív alapon, gondolkodás szinten akarnak meggyőzni minket valamiről, hanem azért, mert azt akarják, hogy az a brand bizonyos fogalmakkal összekötődjön a memóriánknak egy hátsó fertájában, amit aztán más eszközökkel elő lehet hívni. Tehát ezek a plakátkampányok elsősorban arra jók, és arra is használják, hogy anélkül, hogy komolyabban feldolgoznánk őket, tehát ezt szokták úgy nevezni, hogy heurisztikus feldolgozás. Igazából oda se figyelünk, de valahogy elér minket és beépül az agyunkba, kialakítsanak hatásokat. És ez fontos, és a politikai kommunikációban ez ilyen szempontból működhet a közösségi médiában is. Azért a közösségi médiát arra is használtak a politikai szereplők, hogy kicsit a politikai meggyőzésnek, meg a hatásgyakorolásnak a tudatosabb rétegeit is elérjék. Érvekkel, érzelmek felkeltésével, és abból a szempontból bizonyos részeiben hasznos lehet az Instagram, de azért ott is ugye van egy olyan nehézség, hogy az fog látni politikai tartalmakat, aki politikust követ, aki politikust követ, az már általában viszonylag határozott állásponttal rendelkezik, tehát ez is kevésbé teszi alkalmasra az Instagramot a komolyabb politikai hatásgyakorlás szempontjából. Egyébként nem meglepő, hogyha megnézzük, Instagramot használnak most már minden politikai kampányban, de amikor előjönnek ilyen nagy sztorik, hogy valami történt valami kampányban, ahol a közösségi média szerepet játszott, azért nagyon ritka halljuk az Instagramot. Hallottunk már a TikTokról, hallottunk a Twitterről, Amerikában ugye a Trumpnak a saját platformjáról, a Facebookról, az Instagramot sokkal kevésbé szokták kiemelni, hogy na most ebben a kampányban az volt egy ilyen nagyon döntő.
Tehát valamiféleképp ugye a plakátok is megágyaznak egy ilyen háttér gondolatot, ott kialakítanak, és akkor az ember meghallja este a híradóban, hogy Soros, vagy hogy Manfred Weber, és akkor az már egy olyan közegbe potyan a vagy jut el a fejében. Sokat gondolkodom az újságírás kapcsán is azon, hogy hogyan jutnak el tartalmak emberekhez, amikor mi készítünk egy videót, vagy egy cikket, hogy mennyire milyen pici lehet az a rés, ahol bejut az átlagember fejébe a közéleti tartalom is. Hogy ezt néztétek-e esetleg valamikor? Mert én nagyon sokszor eddig negatívan látom ezt, hogy elképzelem egy átlag magyar állampolgár napját, amikor fel kell elmegy dolgozni korán, gyereket vagy időszülőt gondoz, hazaér, és akkor sokkal többe 5 percnél vagy 10 percnél az a nem aktívan érdeklődő, közéleti iránt nem aktívan érdeklődő embereknél, az az idő, amit erre fordítanak. Hogy néztetek-e ilyesmit, hogy időben hogy néz ki ez?
Voltak olyan kutatások, amivel foglalkoztunk politikai tájékozódással, de ez annyira nem volt a fő profilunk, viszont van sok kutatás, ami ezzel foglalkozik, és itt valóban egy nagyon erős átalakulás van, és ez egyik legnagyobb kívánsa a politikai kommunikációnak, hogy jelentősen megváltozott az, hogy a politikai tartalmak minket körbevesznek, és hogyan fogyasztjuk őket. És hát ezt mindenki érzékelheti minden napjában, hogy sokkal több információ ér el minket, ez sokkal több helyről, sokkal több szűrési mechanizmuson keresztül történik, és éppen ezért ezeknek a feldolgozási mechanizmusa is megváltozik. Tehát lehet, hogy az például már sokkal kevésbé jellemző, hogy az ember hazamegy, és akkor leül és átolvassa a híreket 5 percben, 10 percben, egy órában, mint ami mondjuk a közösségi média, vagy akár az internet előtti időszakban volt, viszont az meg kifejezetten jellemző, hogy az embereket egész nap érik politikai tartalmak, tehát nem válik el a mindennapi a napszaktól, a napi cselekvésektől a politikai tartalmaknak való kitettség, mint ahogy ez volt korábban, hogy akkor hazamegy az ember és megnézi a híreket, és akkor találkozik egész nap először az, hogy mi történt a világban, hanem egész nap jönnek hírek, amiket éppen ezért, mert hogy más tevékenység közben érnek el minket, ugye közösségi médián keresztül, értesítéseken keresztül, hogyha van nekünk a telefonján rajta, van valami hírportál, és akkor jönnek a hírek. Szerintem nagyon sokunknak visszatérő tapasztalata az, hogy csak ránéz, akkor valami információ jön az adott tartalommal kapcsolatban. Esetleg még az is lehet, hogy rákattint és a leadet elolvasta, de valószínűleg ez már egy ritkább dolog. És így felületes feldolgozással ér el minket rengeteg információ. És persze ennek vannak előnyei is, meg hátrányai is. Tehát a kutatások, amelyek azt vizsgálják, hogy például a politikai ismeretekre, a politikai tudásra hogyan gyakorol hatást az, hogyha valaki közösségi médián keresztül rendszeresen véletlenszerűen találkozik információkkal, akkor inkább lesújtókép rajzolódik ki. Tehát ez egy visszatérő kutatási eredmény, hogy a közösségi médiából tájékozódó emberek azok valójában nem nő a politikai ismeretük, a politikai tudásuk, tehát nem tudnak többet a politikai folyamatokról, mint azok, akik sehonnan nem kapnak politikai információkat, tehát lényegében ismereteket nem növel a közösségi média. Amit növel egy picit, az egy átfogó tájékozódás arra, hogy mi az, ami egyáltalán van a napirenden. Tehát a napirend ismerete. Tehát tudok arról, hogy az adott időszakban mik a fontos témák, de hogyha rákérdeznek, hogy azokkal kapcsolatban mi van, semmit nem tudunk. Ami ehhez képest egy veszélyes jelenség, viszont azt is megfigyelték, hogy aki közösségi médiáról tájékozódik, annak viszont kialakul benne egy olyan percepció, hogy ő tájékozott a politikával kapcsolatban. Tehát ez valószínűleg a legveszélyesebb kombináció, hogy az ember azt hiszi, hogy ez valóban politikai tájékozódása, mint ez a napi szintű, nagyon véletlenszerű tartalmakkal való felülszínes kapcsolat elér. Azt hiszi, hogy akkor megvan a politikai tudása, miközben valójában nincsen. És ugye ezzel szemben azt is tudjuk, azt már rengeteg kutatás kimutatta, hogy aki viszont a professzionális médiát használja, tehát abból tájékozódik, akár viszonylag ritkán is, az valóban hatása van a politikai ismeret szerzést. És akkor még ezzel kapcsolatban, ami egy érdekes jelenség, akkor ezt majd vágjuk ki, elfelejtettem, hogy itt akartam itt mondani.
Semmi gond, én még szeretem volna egy picit kérdezni, hogy azt lehet-e tudni, hogy milyen arányban vannak azok az emberek, akik a közösségi médiából fogyasztanak híreket, vagy közéleti információt, politikai információt, és milyen arányban lehetnek azok, akik tudatosan médium, sajtóból, vagy más forrásban?
Hát pontos arányok most nincsenek előttem, az igazság, de ezzel kapcsolatban azért vannak elég jó kutatások Magyarországról is, szerintem a Mérték Média elemző műhelynek rendszeresen vannak ilyen politikai tájékozódással kapcsolatos kiadványai. Azt tudom, hogy nemzetközi összehasonlításokból rendre az jön ki, hogy Magyarországon nemzetközileg is kirívóan magas a közösségi médiából tájékozódók aránya, tehát sokkal magasabb, mint más országban. Tehát nálunk a közösségi média sokkal nagyobb szerepet játszik. Ehhez hozzájön az, hogy a média bizalom viszont kirívóan alacsony szintű nálunk, nagyon-nagyon kevesen bíznak a médiában. Tehát még aki fogyaszt is médiatermékeket, az is sok esetben szkeptikus. Ezeket jó, persze azért ezzel óvatosan kell bánni, mert ha valaki általában bizalmatlan a médiával, de fogyaszt médiatermékeket, valószínűleg nem azt fogyasztja, amiben nem bízik, tehát azért van egy ilyen hatás is. De alapvetően mi nálunk sokkal inkább egy közösségi média alapú tájékozódás van, mint más országokban. És ebben azért nagy eltérések vannak. Tehát például a skandináv országokban a mai napig nagyon fontosak a professzionális média termékek, nagyon fontos a közmédia, tehát a közmédia nagy szerepet játszik a politikai tájékozódásban. Éppen ezért egyébként az ilyen politikai ismeretszinttel tájékozódással kapcsolatos kutatásokban is jobban teljesítenek, és ugyanennek tétje van, mert hogyha tájékozottabb egy társadalom, akkor az a politikai kommunikációra is hatása van, egészen másfajta üzenetek lehetnek sikeresek egy tájékozottabb társadalomban, mint egy olyan társadalomban, aki visszatérve erre az eredményre, azt gondolja magáról, hogy tájékozott, miközben egyébként nem tájékozott a közösségi média tájékozódás miatt.
Szóval sokkal könnyebb megvezetni azokat a választókat, akik nem kellően informáltak. Igen, a területen. És tudom, hogy a kutatásnak ez a része, amit az elején beszéltünk, most indul csak, de hogy látszik-e az az irány, hogy mik lennének a tennivalók? Látszik-e már most, hogy mit kellene tenni ahhoz, hogy mondjuk Magyarország ne szerepeljen ilyen rosszul, viszonyítva más országokhoz a valós politikai és megbízható politikai tartalom, vagy közéleti információ fogyasztásban?
Hát először is szerintem egyre inkább szükség van minden országban valami fajta médiatudatosság beemelésére az oktatásba. Tehát az, hogy mit is jelent közösségi médiából tájékozódni politikáról, és hogy ehhez képest miben jelent mást a professzionális médiából való tájékozódás, ez fontos tudatosítani. Fontos lenne tudatosítani szerintem, vagy segíteni tájékozódási szokások vagy utaknak a kialakításában. Itt arra gondolok, hogy még hogyha valaki úgy gondolja, hogy oké, akkor szeretne minőségi tartalmakat fogyasztani, nagyon nehéz kitalálni, hogy hogyan lehet csinálni, mert hogyha valaki elkezd böngészni hírportálokon, iszonyat mennyiségű információ jön szembe, tehát már csak egy hírportálról is tájékozódni egyébként kihívást jelent. Ez is egy olyan dolog, amivel kapcsolatban bizonyos stratégiákról egyébként akár már lehet beszélni gyerekkorban is, hogy mit és hogyan érdemes követni természetesen mit találtam, azt értem, hogy megmondom, hogy milyen médiaterméket, hanem inkább azt, hogy hogyan tudjuk felismerni, hogy egy médiatermék mondjuk hiteles, ellenőrzött módon tesz közzé híreket, amiben nem azt jelenti persze, hogy nem hibázhat, hanem az, hogy van valami fajta minőségi kontroll tartalmak fölött, és melyek azok mondjuk a, ugye tele van azért az internet olyan homályos hátterű, ismeretlen portálokkal, amelyek valami fajta hírportálnak tűnő dolgot csinálnak, és közben nagyon sok ellenőrizetlen tartalom megy át rajtuk. Ugye ezzel kapcsolatban ez visszatérő vita volt például a Covid alatt is, hogy az ilyen hírportálok milyen veszélyt jelentenek. Tehát ez egy dolog. A másik dolog a közösségi média terepének a szabályozatlansága. Tehát, hogy lényegében teljesen szabályozatlan a közösség médiában zajló politikai kommunikáció, ez nagyon sok veszélyt jelent a demokratikus politika szempontjából, kezdve onnan, hogy ellenőrizhetetlen nagy részt a közösségi médiában költött kampány pénzeknek a szerepe.
De mennyire látszanak időnként, de ez nem teljesen számon kérhető, vagy nem teljesen.
Nem teljesen, és nem esik a kampányfinanszírozási törvény alá. Tehát, hogyha még látjuk is, hogy egyes szereplők milyen óriási összegeket költenek el, ez ugye erről semmiféle beszámolási
kötelezettségük
nincsen, és nincs korlát sem, hogy mennyit költetnek el. Akkor ez egy nagy probléma, hogy a kampányban olyan szereplők is részt vehetnek aktív szereplőként, akikről semmit nem tudunk, hogy milyen hátterük van. Egyszer nyit valaki egy Facebook oldalt, és hiszen
igen, ezt láttuk. Igen.
Tehát a manipulációnak és a kampány szabályoknak a kijátszásának rengeteg lehetőséget nyit a közösségi médiát, világszerte is rengeteg példa van, ez egy szabályozási kérdés, tehát erre valami hatékony szabályozás, előbb-utóbb globálisan, európai, meg hazai szinten is egyébként érdemes kialakítani.
Köszönöm szépen. Volna valami, amiről nem beszéltünk, amire nem tértünk ki, de mégis fontosnak tartanád, hogy említsük.
Egy dolgot tennék hozzám, mert ugye beszéltünk erről a responsivitásról és arról, hogy milyen font, vagy hogy látni a közösségi médiában azt, hogy esetleg lehet vagy valami illeszkedés a választók igényeihez. Ezt a kutatásunkban van ennek egy másik oldala, amit szintén kihangsúlyozunk, mégpedig az, hogy ez egyébként újfajta politikai egyenlőtlenségeknek is a meleg ágya. Mert itt ugye arról van szó, hogy a politikai szereplők azoknak a hangoztatott igényére lesznek responsívak, akik a közösségi médiában politikusoknak a posztjait lájkolják, kommentelik, politikai tartalmakkal kapcsolatban aktivitást váltanak ki. Viszont van egy csomó választó, aki ezt nem csinálja különböző okokból, és hogyha tényleg van itt egy közösségi média responsivitás, akkor ők kiesnek ebből a rendszerből, tehát az ő igényeikre sokkal kevésbé lesz figyelemmel a politika. És ez szerintem az is egy nagyon releváns kérdés, mert persze ez minden közegben így volt, hogy azoknak az igényei tudnak becsatornázódni a politikai rendszerbe, akik elmennek szavazni, tüntetnek, stb. Tehát a politikai részvétel az valamilyen szinten politikai egyenlőtlenségeket generál, de a közösségi médiában azért más szempontok is vannak. Hagyományos politikai részvételben ugye az egyenlőtlenség az amiatt, vagy valakit nem érdekel a politika, vagy esetleg vannak szociáldemográfiai különbségek, tehát a közösségi médiában politikai aktivitás végrehajtani, ez nem csak ezektől a dolgoktól függ, mert az egy kockázatosabb terep szociálisan is, tehát itt sokkal inkább bekapcsolódnak a pszichológiai különbségek, meg akár a társas hálózatnak a felépítése.
Hogy valaki extrovertált, vagy introvertált.
Igen, és ez például ezeket a pszichológiai szempontokat politikai tényezővé teheti. Tehát, hogyha valóban működik egy ilyen responsivitás, az azt jelenti, hogy az introvertáltabb embereknek, vagy a konfliktus kerülőbb embereknek, vagy azoknak az embereknek, akiknek a közege, a saját ismerősi hálózata sokkal heterogénebb, és ezért kevésbé szeretne politikai véleményt kifejteni, az ő igényeik és az ő gondolataik sokkal kevésbé tudnak becsatornázódni ebbe a rendszerbe, úgyhogy ezeknek a politikai egyenlőtlenségnek az új dimenziójaival is kiemelten foglalkozunk ebben a kutatásban.
Köszönöm. Még egy dolog eszembe jutott, amit szeretnék megkérdezni, hogy a közösségi média használatnak van-e kapcsolata a társadalmi helyzethez? Vagy mérték-e ezt, nézték-e ezt már, hogy mennyire? Mert most már mindenki meg tud venni valamilyen eszközt, talán nem tudom, igaz ez, de hogy van, hogy látják ezt?
A szociodemográfia az egyre kevésbé játszik fontos szerepet a politikai aktivitás tekintetében, vagy a politikai tájékozás tekintetében, tehát ami kutatások vannak, azok általában minimális szociodemográfiai dolgokat találnak, sőt, még olyan meglepő eredmények is vannak, hogy például kevésbé iskolázatlanabb felhasználók, azok aktívabbak a politikai tartalom.
Az iskolázatlanabb felhasználók aktívabbak ezek.
Igen, aha, igen. Vagy is van ilyen kutatás, ami ezt mutatja, de persze a politikai érdeklődés számít sok, leginkább a politikai aktivitás szempontjából, de a politikailag, de a kevésbé iskolázottabb politikai érdeklődők, azok mondjuk inkább osztanak meg politikai tartalmakat, mint az iskolázottabbak. Tehát vannak ilyen kutatások, a lényeg az, hogy a szociodemográfia kevésbé számít. Ami számít az érdeklődésen túl, ezek a pszichológiai tényezők. Tehát arra azért vannak arra utaló jelek, hogy tényleg aki extrovertált, az sokkal aktívabb, akit a konfliktusok léte, az kevésbé zavar, az sokkal aktívabb, akinek a társas közegének az összetétele, az számára biztonságot adóbb, tehát homogénebb, az is aktívabb. Tehát ezek a szempontok lesznek fontosabb, hogy ki hogyan tud viszonyulni ahhoz a meglehetősen bizonytalan interakciós térhez, ami a közösségi média, amit szerintem mindannyian érezhetünk sokszor, hogy mennyire nehéz itt mondjuk politikai vitákat vagy véleményeket közzétenni, lefolytatni.
Köszönöm szépen, hogy eligazítottál bennünket kicsit ebben. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa Podcast műsora. Az eheti vendégünk Bene Márton volt. Köszönöm szépen a figyelmet, én Horn Gabriela vagyok, viszontlátásra!